Kegyelemléktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Köszönjük, édesatyám, hogy a te népedre gondot viselsz. Nem hagyod sem tájékoztatás nélkül, sem eligazítás nélkül a tieidet. Titkokat jelentesz meg nekik. Köszönjük, hogy mindenek előtt való titok az, hogy Jézus Krisztusban megmutattad nekünk a te szeretetednek, gondviselésednek az áldozat készségét és a valóságát. Köszönjük, hogy bármilyen földi életet kell élnünk itt, a te végtelen kegyelmedből van életbiztosítékunk Jézus Krisztusban, és van reménységünk a hazamenetelre te hozzád, a földi lét után. Köszönjük, Uram, hogy a mi lelkünkről egyedülálló módon viselsz te gondot, ismervén a nehezeinket, a félelmeinket, a fájdalmainkat, de ismerve az életünknek azokat a belső értékeit is, ahol fölháborodik a lélek, ahol ítéletre vár a lélek, elégtételre vár a lélek. Köszönjük, Uram, hogy amikor nyomorúságaink miatt bűnkövetünk el, megfeddesz, megítélsz, és ezt is kegyelmesen teszed. Bocsáss meg, hogy nehezen viseljük, ha megfenyítesz, ha perbe szállsz velünk, ha letértünk az engedelmesség útjáról, akkor elénk állsz, megállítasz, hogy visszaterelj az egyetlen útra, amelyik életre visz, a Jézus Krisztus követésének útjára. Kérünk téged, hogy ma este érd el a szívünket, könyörüljél rajtunk, fiadért a Krisztusért. Amen. Mikiás könyvének 6. részéből olvasom az igét, a 8. verset. Megjelentette neked, ó ember, mi legyen a jó, és mit kíván az Úr te tőled? Csak azt, hogy igazságot cselekedjél, szeressed az irgalmasságot, és hogy alázatosan járj a te Isteneddel. A mai estén szeretném Mikiás könyvének az összegzését elmondani más formátumban, mint tegnap. Különös állapot az aberált állapot, hiszen nincs benne semmi természetes, semmi normális, és semmi elvárható. A lelkek lezüllesztésének állapotában semmi sem működik a teremtett rend szerint. Isten így iratja le Mikiással, gonoszságra készek a kezek, hogy azt jól vigyék véghez. A fejedelem követelőzik, a bíró fizetésre vár. A főember is maga mondja meg lelke kívánságát, és összeszövik ezt. Milyen érdekes, hogy ha visszamegyünk a Krisztus előtti 8. századba. Ez akkor írott. Krisztus előtt a 8. századból származik. A kérdést fölteszem, tessék mondani, az ember maga változik. Azt mondta valaki, hogy miért a mai politikai helyzetről beszélsz, mondta tegnap az Isten tisztelet után. Mondom, ne haragudj. Én a Krisztus előtti 8. század eseményeiről beszélek. De hát elképesztően hasonlította a mai magyar állapotot. Mondom, sajnálom. Érdekes módon az van leírva a Szentírásba, hogy az Isten az, akiben nincs változás, és nincs változás árnyéka. De a bűnös ember is bűnös ember, és hordja mindenkor a bűnnek ugyanazokat a stigmáit, a gonoszságot, a ravasságot, a hatalommal való élés vagy visszaélésnek a kísértését, hordozza az ember magában a bűnnek minden nyavajáját és nyomorúságát. Nincs olyan, hogy modern ember, legfeljebb őszerűen csinálja ugyanazt, amit a régiek csináltak. Más szavakat használnak hozzá, de az eseménysor ugyanaz. Ugye, aki számítógépes játékot játszik, az tudja, hogy Archon az azt jelenti, hogy a fejedelem, a hatalmasság. Mit csinál a fejedelem, a hatalmasság? Azt mondja róla a Biblia, hogy követelőzik. A bíró pedig, itt a Károly azt mondja, fizetésre vár, a görög szövegben az áll, hogy békességről fecseg locsog, akkor, amikor nincs, és lefedezi a vezetőnek az erőszakos akaratát, aztán összefognak, és bírói segérlettel, ügyvédi ravassággal, ügyességgel végre hajtják a főember akaratát. Egy halottan sajnálom, hogyha valaki azt mondja, hogy ilyen állapotok vannak. Krisztus előtt 800-al így működött. Azt mondja, hogy a főembernek belül a lelkében vágya támadt, hogy lelke kívánságát végrehajtsa, és volt személy, aki ezt elősegítette, hogy végrehajtható legyen. Elvenni valamit, fenntartani magának valamit, megszerezni valamit, így mondja Jézus, vagy így mondja a Szentírás, Isten szent lelke által leírt állapotban, hogy gonoszságra készek a kezek, hogy azt aztán jól vigyék véghez, hogy a gonoszság nincs rásség gonoszságnak. Erről majd az ilyen és második felébe szólok. Na most ebben az állapotban, ebben az úgynevezett aberált állapotban, aki jó közöttük, olyan, mint a tüske, az igaz ember pedig olyan, mint a tövis bokor, úgy néz ki, hogy ő szúr. Nem azzal van a baj az államigazgatásban, aki lop, hazudik, csal, és ügyes bírói ítélettel ezt elősegítik, és végrehajtását is megcsinálják, hanem az a tüskés ember, az a kellemetlen ember, az az ítéletre váró ember, a kibírhatatlan ember, aki igaz, és ez igazán megjelenti. Így mondja Krisztus előtt a 8. században Mikiás könyve, az igaz pedig olyan, mint a tökés pokor. Hogy a lélek állapota milyen, a következőket adja Isten utasításba, ne higgy a barátnak, ne bízzatok a tanácsadóban, az öregben ülő előtt is zárd be a te szádnak ajtaját, mert a fiú bolondnak tartja apját, a lány anyja ellen támad, a menny az ő napára, az embernek saját háza, és háznép az ellensége. Mondom a Szeptuaginta fordítását, a fiak nem adnak tisztességet az apának, a lányok ránőnek az anyjukra, fellázadnak saját anyjuk ellen, a fiatal asszony az apósa ellen, és a férfinek ellensége lesz minden férfi, aki az ő házában van, aki az övé lenne. Krisztus előtt a 8. század. Egy belső korkép, ahol minden a normálistól eltért. Ahol minden az elvárhatótól elváltozott. Mert nem az benne a normális, hogy a gyermek tiszteli a szülőt, hogy a lány felnéz az anyjára, hiszen megtanítja őt az életnek a dolgaira, a gyermek pedig követi az apját, és azt mondja az ige, nem, aberált világ. Krisztus előtt a 8. században. De én az Urat várom, szemeimet ráemelem az Istenre, és tűrve várom az Istent, mert elveszett az Isten félelem. Egyenes járással senki nem tud járni. Így mondja a Károli, én az Úrra nézek, és neki nyitom ki a szívem, neki nyitom ki a szám, ő az én tanácsosom, ő pedig azt mondja, szeresd az irgalmasságot. Mit mondasz, Uram? Hát ez a rész nagyon félreérthető. Hadd mondjam el nektek, hogy itt mit mond. Azt mondja, hogy egy olyan világban, ahol a gonosz gonoszkodik, a főember gazdagodik, az elnyomott pedig nem érzi otthon magát. Egy olyan világban, ahol megbomlik a béke, a rend, ahol megbomlik a család, megbomlik a tekintély, nincs tekintély, lázadás van otthon minden szinten, vigyázz a szívedre, és bízz az én irgalmasságomban. De maradj meg, hogy szeresd azt, hogy én irgalmas Istened vagyok, és el ne menj a lázadókkal, és meg ne keseredj, mert hatalmas Isten vagyok, aki kézbe tartja a történéseket. És én megbüntetem a gonoszt. Te nem tudod. Te tönkre még a tehetetlenség érzetétől. Én megbüntetem a gonoszt. A te dolgod, hogy a te szemeid érre emlékszenek. Van idő, amikor mindent megelőző parancsát tétetik, hogy minden féltett dolognál jobban őrizd meg a te szívedet. Szerelmetes drága testvérem, nehogy azt higgye valaki is, hogy én csak a 8. századnak látom a történéseit. Én a bőrömön érzem a mai történéseket. De az az Isten gyerekeinek, hadd mondjam el Istennek özeneteit. Azt mondja, minden féltett dolognál jobban őrizd meg a te szívedet, mert a te szíved az első rendben az enyém. Én a szívben nem mindegy, mi iratik be. Ha engedett terülni azzal, amit a világ csinál, a te szíved tönkre megy. De a te szívedet magamnak teremtettem, és én írom meg a te szívedet. Az elő első ember, te az enyém vagy. Beleírom, hogy nem a világból való vagy. Beleírom, hogy ebben a világban nyomorúságod lesz. De ne félj, mert téged arra készítelek meg ebben a világban, hogy te itt is és ott is előttem állasz. El ne bolondítson, el ne vigyen, vakvágára ne vigyen ez a világ. Vigyázz a szívedre. Szeresd az irgalmasságot. De csak nézd rám. Az igényé a szíved. Az Isteni a szívem, és Isten igényé a szívem. Nem tudom, testvérem, elmerül-e mondani ma itt, hogy édesatyám, ez a szív, amelyik bennem dobog, ez a tiéd. De a lelki fogalmazásban az értelem, érzelem, akaratom, mint a lelki szív együttese, az is a tiéd. És ebbe a szívbe egy dolog zárandó. Szívembe zárom a te beszédet. Nem tudom, hogy valaha szóltam ezen a szószéken arról, hogy az Isten féltő szerető Isten. Ha nem szóltam volna, akkor most szólok. Abszolút igény tart. Mindenek felett igény tart. A te szívedre, de úgy, hogy annak egyedül ura ő. Miért mondja? Mert rengeteg betörés történik a szívbe. Hát nem elég az embernek kinyitni a szemét és látni azt, ami történik. Na ellenségek, nagyon elhallgatnák ezt most. Magyarországon gyarmatosítás van. Különös hatalmi versengés, ebben a versengésben a hatalmat el akarja venni valaki magának, el akarja tartani valaki magának, míg az őshonos lakosság a gyarmatosítók ellen semmit nem tehet. Kirekesztettek a hatalomból, mert a hatalomnak van egy belső törvénye, egyé, egy kézbe szeret lenni. Ezért van, hogy kell a föld, így mondja a 8. század. Házhoz rágat, házat ragasztanak, mezőhöz mezőt ragasztanak, és a végén csak egyedül maradnak, és aki ott lakott, annak nincs hely többé. És Ézsaiás. De az itt ő is átélt valamit. Ezt az 5. rész 8. versében olvasod. Jaj, azoknak, akik házat házhoz agasztanak, mezőt mező mellé szereznek, még hely sem marad másnak, és csak ti laktok ebben az országban. Ha a szemet elfordítom és másra nézek, látom azt a hegemonisztikus törekvést, hogy hódítani, magának szerezni. Hogy is mondja Mikéás? Azt mondja, hogy a főember lelke vágyának teljesítését kívánja, és ezt elősegíti neki a bíró. És is elég ember keserű lesz, és Isten azt mondja a prófétának, kiáltsd meg, kiáltsd bele ebbe a korba, ebbe az állapotba, hogy vigyázz, mert ha csak ezt látod, akkor ugye az élettered, hogy élettered kevesbedik. Ha ezt látod, fellázadsz ellened. Megvetett. Megvetett. És te mondhatod, hogy gyarmatosítják az életterünket, a magyar paraszt már disznót nem tart, csirkét nem tart, hol vannak a gulyáink, idegenek hoznak be más ételt. Tetszik tudni a honvágynak mi a fizikai mögöttese? Hát a sók és a kémiai elemek. Az, hogy te ebből a földből termelted meg az élelmet, ebből a földből szívta magába a sárgarépád, a babod, a kukoricád, a búzád, azokat az elemeket, amiket szervezetet hozzászokik, és elmegy idegen helyre, ahol nem ilyen elemek vannak, akkor azt mondod, hogy valami hiányzik. Isten azt mondja, hogy mennyei ízekkel táplállak téged. Én a kegyelem helyére helyeztelek téged, a kegyelmembe vontalak be téged, és a földi léted nem határozza meg a mennyei léted mienségét. Nem tudom, testvér, érted, miről beszél az ige? Nem azt jelenti, hogy nem szeretlek téged, én a te lelkedet, életedet biztonságba helyeztem Jézus Krisztusban. És ebben a világban, ilyen millióben, te tudod, hogy én nekem mi az, ami tetszik, és mondd el az embereknek. Nem háborúságra szültelek, hanem bizonyságtételre adtalak. Nem kesergésre teremtettelek, hanem evangélium mondásra alkottalak, magamnak alkottalak, te az enyém vagy. Mondd el nekik, ilyen körülmények között. Hogy tágas térre vitt ki engem az Isten. Hogy ugye Pál apostol ott ül a börtön, és azt mondja, hogy Isten igéje nincs bilincsben el. Ha az Isten a lelkedet, Jézus Krisztus véréért, áldozatáért, Isten szent lelkével élteti, és te, mint újonnan született, te, mint Isten gyermekévé tett, Isten szent lelk által vezetett, kormányzott és bölcsétett lélek, az Úrra nézel, mondja, hogy te cselekedd az igazságot, szeressed az irgalmasságot, és járj alázattal a te Isteneddel. Mert van olyan dolog, ami az Isten gyermekére nem tartozik. Mindig teremt botot is, de a botot eltöri. Mindig teremt bosszulót, de a bosszulót elveti. Téged se nem botnak, se nem bosszulónak, hanem édes gyermekének teremtett, akinek egy fajta küldetése van, hogy az Isten fiakat táplált mennyei eleve. Így történik, hogy Jézus Krisztus, aki felülről szállt alá, aki éppen a római impérium uralma alatt érkezik itt erre a földre, az Isten országáról beszél. És önnön lelkét adja áldozatul sokakért, hogy azoknak az ő áldozata révén menetele lehessen az Atyához. Vigyázz az igazság érzeteddel, ne legyen lelki életed kárára. Vigyázz a jogi érzékeddel, azt mondja Jézus, hogy a világ dolgai miatt nincs növekedés a szívben. A hitben hajótörés szenvedhet az ember. Ő tudja, hogy minek mi a következménye. Mi az üzenet? Valakinek adatott minden hatalom menjen és földön az ítélettételre. Bízzál benne. A te dolgod az más. Elválasztani a hitványat a szemtől az igen, és bízni a te uradban az igen. És bizonyságot tenni a benned lévő reménységről, az igen. Befejezem. Ha csak annyit csikoltozik a lelket, hogy erőszak és elnyomás, akkor belekérdez az Isten, mondd, fiam, ha te magad áldozatnak érzed, megőrizted-e a lelkedet ártatlanságban? Érdekesen tetszenek visszanézni. Jó, két kérdés. Kié vagy? Jézusé? Akkor maradsz-e? Csak az övé. Imádkozunk. Köszönjük, Uram, hogy éppen a világnak a történéseiből hívsz magad elé újra és újra, és amikor hangosabb lesz bennünk minden más, mint a te szavad és akaratod, akkor lecsendesítesz addig a csendességig, ahol a lélek hangja is hallható lesz újra. Tudom, hogy ki van jelölve emberi élet mártíriumra, ki van jelölve bizonyságtételre, ki van jelölve hűségre, ki van jelölve börtönre, ki van jelölve megaláztatásra és felmagasztalásra, de megajándékoztatásra odahaza. Segíts, édesatyánk, Jézus Krisztusért, a nekünk tervezett utat hűséggel végigjárni, engedelmességedben maradni,
és a szívünket neked megőrizni. Segíts, hogy elmondhassa majd mindenki, itt van szívem, neked adom, Uram, neked kialkotád. És neked van hatalmad megőrizni a manapra a nálad letett kincseinket, az életünket is. Légy áldott érte. Amen. Judiko.
Testvéreim, a kamarerdei öregek otthonában végzett szolgálatokban szeretnénk néhány szót szólni a 34. Zsoltár 9. verse alapján. A 34. Zsoltár 9. versében így szól hozzánk az ige. Érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr. Boldog az az ember, aki hozzá menekül. Lassan már 5 éve, hogy meghallottam a hívó szót itt ebben a templomban, hogy a kamarerdei öregek otthonában segítőkre van szükség. Amióta csatlakoztam ehhez a szolgálathoz, az életem teljesen megváltozott. Megtapasztaltam azt, hogy az öregeknek a testi-lelki gondozása nem egy fárasztó, lélekülő munka, hanem egy csodálatos lehetőség arra, hogy részt vehessünk Isten gondoskodó munkájában, hogy szeretetet adjunk és kapjunk, és megismerjük Isten munkáját, hogy az egyes lelkekben kialakítja az élő hitet. Valóságban tapasztaltam meg azt, hogy az életnek az értelme nem a gazdagság, és nem az egészség, és még csak nem is a család, a szerető testvérek, gondolva férj és feleség, hanem egyes egyedül az, hogy milyen viszonyban vagyunk Krisztussal. Ez az egy dolog az, ami meghatározza az életünket. Itt a gyerekek otthonában minden kedden van Isten tisztelet, illetve imaóra. Ezekre hívogatjuk a testvéreket, akik nehezen közlekednek, azokat segítünk, tolókocsival oda visszük, meg visszavisszük. És ha szükség van ágyhoz is, elviszük az igét, ígéskártyákat olvasunk fel nekik. Közöttük csodálatos dolgokat tapasztaltam meg. Először is ez a munka során én magam teljesen megváltoztam. Már más emberi lettem. Korábban egy félénk visszahúzódó lány voltam, aki nagy társaságban egyáltalán nem mert beszélni. És biztos, hogy egy pszichológiai vizsgálat teljesen alkalmatlannak talált volna erre a feladatra. De Isten szent lelke teljesen átformált engem, és most már képes vagyok idegen emberekhez és más emberekhez is oda menni, szeretettel hozzáfordulni, törődni velük, Istenről beszélgetni velük. Ezenek a munka során megtapasztaltam azt, hogy Isten hogy munkálkodik az emberek lelkében, hogy a fájdalom, a szenvedés és a nyomorúság az nem értelem nélkül és nem cél nélküli, hanem arra lehetőség, alkalom, hogy vele együtt éljünk, akár rossz körülmények között, akár nehéz körülmények között is. Olyan jó volt hallani azoknak az egészen szegény, nyomorult kis öregasszonyoknak a véleményét, hitét, akiknek nem volt semmiük, nincs semmiük, se egészségük, se ruhájuk, de azt mondják, hogy szeret engem az Isten, szeret engem a Jézus. És olyan szomorú volt tapasztalni, hogy másoknál, akik jobb viszont közül értek, gazdagabbak, kicsivel, egészségesebbek, nincs meg bennük az igény a Krisztus iránt. És olyan csodálatos dolog volt tapasztalni azt, hogy sok esetben olyan helyzetekben is, ahol elmentem, és először visszautasították az igét. És azt mondták, nekünk erre nincs szükségünk. És aztán, amikor később végből és végből mentem, Isten szentelt elvégezte bennük a munkát. És most már tudnak imádkozni, és tudnak békében Istennel együtt élni. Átalakultak az ő lelkük is, már más lett. Ahogy Isten vezetett engem a munká, ebben a munkában, először mindig a szépet és a jót mutatta meg nekem. Aztán előre jobban vele együtt voltam, már tapasztaltam a nehézségeket és a fájdalmakat is, amikor már elég erős voltam arra, hogy ezt elviseljem. Elmondom nektek most, előbb a jókat mondtam el, elmondom a legnehezebbeket is, amikor azt tapasztalom, hogy visszautasítják Istennek a szerető kezét. Ez akkor ért engem megrázóban egy olyan idős asszonynál, aki egy másik asszony gondozott 3 éven keresztül. Egy idős szemülis néni, csupa szeretettel látta elő. És olyan jó volt tapasztalni azt, hogy a két idős egymásba kapaszkodva, szíve hívő életet él. Hogy a másik, akinek jobb szeme volt, felolvasta ennek az idős asszonynak az igéket. És úgy éreztem, hogy jó helyen vannak. Aztán meghalt az az idős asszony, és magára maradt az a néni, és az ő szobatársával nem tudott kijönni, mert bizony nehéz természete volt, kicsit rendetlen volt. Most is mondhatnánk, hogy piszkos, és a másik nem tudta elfogadni ennek az emberi gyengeségeit. Akkor én vele együtt imádkoztam ezzel az asszonynal, és megkapaszkodott, még az öngyilkossági gondolatokból is ki tudott verekedni, és úgy tűnt, hogy megmarad a hitútján. De mostanában, amikor találkoztam vele és beszélgettünk, egyszer csak annyit mondott, hogy ó, hát te komolyan veszed azt, amit a Bibliában le van írva, hiszen olyan sokan mondták már, hogy ez nem is igaz. És hát nem jött vissza a másik oldalról senki. Egyszerűen nem értettem, hogy hogyan lehet az, hogy egy ember, aki 3 éven keresztül és egész életében másról gondoskodott és megtapasztalta azt, hogy az Isten segít és vele van, hogyan tagadhatja meg csak úgy egyik pillanatról a másikra Jézust. És nem tudtam, hogy menjek-e vissza még hozzá. Egyszerűen megvonultam a benne lévő lélektől. Arra, hogy azt hittem, hogy Krisztussal együtt van, hogy a Krisztus testében egy élő kő. Most egyszerre csak egy hatalmas nagy lukat, egy tátongó lyukat láttam. És félni kezdtem tőle, mi van benne, belülről? Hogy mondhatja? Aztán Istenhez imádkoztam, és egyszerre csak éreztem benne, hogy számára nincsen elveszett lélek. Minden ember, minden egyes ember fontos. Az az összön, az ő is, aki mások számára egy kozos, más beteg öreg nő, akivel nem lehet együtt élni. Isten számára ez a lélek is fontos. Még akkor is, hogyha ő ott ebben a nyomorúságában, elhagyatottságában megtagadja az Istent, az Isten nem tagadja meg őt. Ő irgalmas. Ő akkor is, és ő volt, visszamegy utána, visszanyúl. Olyat mondott nekem ez a nő, hogy hát, te még nem tudod. Nem értél annyi. Fiatal vagy hozzá. Honnan tudod? Igen. Érzem ezeknek a szavaknak a súlyát. Én is mondok ilyet a gyerekeimnek, hogy te még nem tudod, mi lesz. De abban bízom, és abban reménykedem, hiszen még a sors előtt állok, hogyha esetleg olyan helyzetbe kerülnék, amikor a nyomorúságok és fájdalmak miatt eltakarják előttem az Isten. Lesz valaki, aki megint eljön hozzám, és visszavezet a kályhához, a lelki kályhához, Jézushoz, hogy ő szerette Isten ezt a világot, hogy ez ő egyszülött fiát adta érte. Hát visszamegyek. Visszamegyek olyanokhoz is, akik elküldenek a reménytelen esetekhez is, mert nem adhatom fel. És ezért, ha hallgat adom meg most itt ezt az alkalmat közületek, hogy valaki, aki hallja a lélek hívását, jöjjön, és vegye ki részét ebből a csodálatos közösségből, ebből a csodálatos munkából, ami egyben csodálatos boldogság forrása is. Köszönöm, hogy meghallgattak.
Thank you.
Azt mondom az Úrnak, én oltalmam, váram, Istenem, ő benne bízom. Mert ő szabadít meg téged a madarász tőrébe, a veszedelmes dögvésztől, tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lesz oltalmad, pajzs és páncél az ő hűsége. Bizony szemeiddel nézed és meglátod a gonoszoknak megbüntetését. Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt, vele vagyok háborúságában, megmentem és megdicsőítem őt, hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom neki az én szabadításomat. Amen.